kultúrmorzsák. Bayer Ilona vagyok. Köszöntöm Önöket! Az ember, különösen mi nők, hiú teremtménynek születtünk. Mi sem mutatja ezt jobban, mint hogy már az ősembernek is volt valami fogalma a szépségről, és igyekezett különböző eszközökkel díszíteni a külsejét. Hinnék vagy sem, eleinte nem ez volt a cél, és nem is a nők, hanem a férfiak viseltek ékszereket. Ezzel hangsúlyozták a törzsben betöltött szerepüket. Kezdetben persze ekkor még igencsak kezdetleges formában. Kagylók, tollak, színes kavicsok, csontok segítségével. Ebben az időben az ékszerek jellemzően spirituális funkciókat láttak el. Megvédték tulajdonosukat a rossz szellemektől. Az ókori egyiptomiak tekinthetőek a mai értelemben vett ékszerek első tervezőinek és kivitelezőinek. Ékszerről minden címmel, mától sorozatot indítunk erről a nem pusztán esztétikai gyönyört jelentő és vélhetően sokakat érdeklő témáról. Alt Andrea ékszer szakértő lesz ebben a segítségemre. A legtöbb kislány már babakorában találkozik az ékszerekkel. Én erre ugyan személyesen nem emlékezhetek, de nyilván pár napos lehettem, amikor kiszúrták a csecsemő fülemet, mert ugye a kislánynak általában keresztelő ajándékként fülbevalót szoktak, kis arany fülbevalót venni. Úgyhogy erre én nem emlékszem meg arra se, hogy ordítottam, de arra már igen, hogy én ezt a fülbevalót nem emlékszem, hogy életemben használtam volna. Ellenben 20 év múlva már jó hasznát vettem, amikor a fejet megfájdító szoros klipszek helyett ilyen bedugós bizsukat kezdtünk használni. Te mire emlékszel, Andrea, neked? Mi volt az első találkozásod az ékszerekkel?
Nekem is valami hasonló lehetett, tehát hogy egészen kis gyerek voltam, amikor
hogy neked is ki van
furva a füled. Persze, én is fordok fülbevalót. Nekem is ez lehetett az első momentum, ugyanúgy, ahogy te, én sem emlékszem erre. Arra viszont igen, hogy az egyik nagymamámnak nagyon szép ékszer gyűjteménye volt. Akkor én azt gondoltam, hogy ezek valami felbecsülhetetlen kincsek. Aztán a mai eszemmel és szememmel tudom, mert hogy belecsukom a szemem mai pillanatig, az összeset fel tudom idézni, hogy ezek különösebben komoly értéket nem képviseltek, csak engem ott akkor kislányként megbabonáztak.
Még nagyon szépek lehettek, gondolom.
Szépek voltak, igen. A túlnyomó részt az Art Deco korból, tehát a 20-as évekből származtak. A Tekla gyöngyökre emlékszem, amit hát fogalmam nem volt akkor még, hogy mit jelent az, hogy Tekla vagy egy gyöngy imitáció, hanem egyszerűen csak magával ragadt. A szépsége, a sejmes fénye, voltak benne színes köves ékszerek, úgyhogy ezeket szerettem én akkor nagyon próbálgatni. Hát mondjuk az ünnepnapnak számított, amikor megengedte a nagymama, hogy felpróbáljam.
Nem tettél bennük kárt?
Nem tettem bennük kárt. Nagyon óvatosan adta nekem ide ezeket, sőt már az ékszer dobozt is. Magára a dobozra is emlékszem, ez egy préselt malahit üveg volt, és természetesen nagyon izgult, hogy ennek a doboznak nem lesz-e semmi baja az én kezeim között, tehát egy kisgyerek ugye általában nem tud vigyázni dolgokra, de én már akkor az apró kis kezeimmel nagyon óvatosan bántam ezekkel a nagy kincsekkel.
Most csak azért szakítalak félbe, mert az ékszerekhez semmi köze, de az ékszerekhez hasonlatosan drága esetre emlékszem, pontosabban az eset tárgya volt nagyon drága. Hát az 50-es évek elején gondolhatod, hogy egy igazi sejem női blues micsoda értéket képviselt, és milyen ritkán juthatott hozzá mondjuk egy átlagos nő, aki jelen esetben az én Budapesten, ugye én szolnoki vagyok, és a Pesten élő nagynénikém, akire mindig csodálattal néztem, mert mindig gyönyörű ruhákban jött, anyukám pedig erre nem sokat adott, és Évikének volt egy gyönyörű, hosszú, jó, csodaszép sejem blúza, és egyszer csak hallották, illetve arra figyeltek fel, mert nem hallották, mert csendben voltam, hogy ez a gyerek nagyon-nagyon csendben van, ami nem jellemző rá. Hát mit csináltam én a szobában, amíg a többiek a konyhában foglalatoskodtak? Leültem, illetve én úgy magam előtt látom, lehet, hogy azért, mert már sokszor mesélték, vagy tényleg emlékszem rá, mert az egy ollóval azért már inkább egy 3 éves gyerek jobban tud bánni, mint egy 2 vagy 1. És én ültem egy nagy ollóval a kezemben, és megszabadítottam a gyönyörű sejem, és gondolom méregdrága sejem blúz, mindkét hosszú ujját, és rövid ujjúra varázsoltam, pedig soha nem készültem varrónőnek, ez bevallom őszintén. Lehet, hogy ez a kudarc egyébként, a szidás elvette a kedvem, de folytassuk az ékszereknél, csak nem álltam meg, hogy ezt a tüneményes, hát a nagynénémre nézve azért nagyon szomorú történetet nem meséljem el. Szóval akkor hogy folytatódott? Ez volt ugye egy pár éves, 4-5 éves korodban, és akkor utána?
Igen, visszatérve, tehát én azért sem garázdálkodhattam az ékszerekkel, mert hogy nagymama árgus szemekkel figyelte, hogy mit csinálok velük, úgyhogy ilyesmiről szó sem lehetett meg. Hát én azt gondolom, hogy akkor is komoly jelentőséget tulajdonítottam én ezeknek a daraboknak. És egyébként említetted, hogy szolnoki vagy, én kecskeméti vagyok, és ez a nagymamám ráadásul egy tanyán élt, ahol a tanyaházban ugye volt egy tiszta szoba, és én szintén ünnepnapnak számított, a beengedett a tiszta szobába, és én ott találkoztam először régi bútorokkal, vitrínben különböző nippekkel, szófával, díszpárnával és ezekkel az ékszerekkel, tehát ez meghatározó volt nekem a későbbiekben.
Elvarázsoltak, gondolom.
Elvarázsolt, nagyon szerettem, igen, és azokat a festményeket is, mert a nagymamám szabad idejében, hát olyan nevezhetjük mondjuk autodidakta festőnek, és úgy festegetett, másolgatott nagy képes albumokból, úgyhogy nekem nagyon korán sikerült
találkoznom. Szóval a szép érzék adott volt a családban.
Az adott volt, igen. Volt ez a vonal, a másik nagymama pedig minden hétvégén hozott fel bennünket Budapestre, még gyerekként, igen, az öcsémmel, és akkor úgy nézett ki a napi program, hogy Vidám Park állatkert, és akkor délután a kedvemért Szép Művészeti Múzeum és Nemzeti Galéria.
Hány éves lehettél ekkor?
Szerintem óvodás, kisiskolás.
Hú, azért az egy nagyon-nagyon klassz dolog lehetett, hogy már ilyen kicsi korban hordtak téged, mondjuk a Szép Művészeti Múzeum, ahova én talán 18-20 évesen kerültem először. Hát ez volt a különbség Kecskemét és Szolnok között például.
Lehet egyébként, igen.
Ezek szerint nyilván ott is elbűvölöttél, mert különben nem mentél volna, mert elég fáradtságos azért az állatkert, meg a vidám
park. Lenyomni egy állatkertet, vidám parkot, igen.
Van, és lenyomni, és akkor még egy múzeumi séta.
Igen, és akkor még egy hiszt is tesóval, akinek egyáltalán ezt ágában nincs múzeumban jönni, de hát muszáj volt miattam. Volt. Igen, muszáj volt miattam. Aha.
És akkor ezek szerint ez már nagyon-nagyon megágyazott szerintem a későbbi pályaválasztásodnak. Tehát mondhatni, hogy egyenes volt ez az út?
Nem, mégsem volt egyenes, képzeld el.
Hihetetlen számomra.
Utólag már számomra is hihetetlen, de volt egy nagy varga betű a jogi karra, a jogi egyetemmel, amit ugyan nem végeztem el, mert 5 szemeszter után rájöttem, hogy itt tényleg semmi keresni valóm nincs. És akkor következett egy olyan periódus, amikor hatalmas dilemmák előtt álltam, hogy hogy folytatódjon. Még akkor sem jutott eszembe ez a véna, hogy én igen szorosan kapcsolódom a művészeti, képzősipar művészeti területekhez, és igazából ez az, aminek a szerelmese vagyok. Még nem egy ismerősöm ajánlott egy könyvet figyelmembe, ami a kedvenc festőmnek, Toulouse-Lautrecnek az életéről szól, és hát bemutatta ugye ezt a párizsi századfordulós milliót. Nagyon megtetszett a könyv, fogtam magam, elmentem Párizsba, és akkor hoztam meg a döntést, hogy igen, nekem ez a terület, ahol a későbbiekben szeretnék tevékenykedni. És akkor úgy folytatódott,
egyetemnek
hogy
vége?
Egyetemnek, igen, annak az egyetemnek vége. Utána úgy folytatódott, hogy felköltöztem Budapestre, elhelyezkedtem egy akkor még létező nagy aukciós házban, és árverésekkel foglalkoztunk. Én pedig próbáltam szakosodni, hogy mi az, ami leginkább érdekel ugye a...
Mert hiszen ez akkora terület.
Hatalmas.
Mindenhez nem lehet érteni.
Nem
mert
lehet.
Aki mindenhez ért, az tulajdonképpen kevéssé ért mindenhez.
Nem lehet, ugyanakkor én nagyon hálás vagyok annak, hogy én először a festményszak irányjal kezdtem, utána következett a műtárgy, aztán közben voltak iparművészeti egyetemen tanulmányok, de hogy csak az utolsó volt az ékszer terület. És ez azért nagyon jó, mert hogyha én rögtön az ékszerekkel és drágakövekkel kezdek, én szerintem nem leszek nyitott a többi felé, a többi irányába. Így pedig szépen az egész egymásra tud épülni, és kisegítik egymást ezek a dolgok.
Azt hiszem, bemutatkozásul Alt Andreáról, egy pici névjegyként az indulásról elegendő ennyi, hiszen szeretnénk majd felcsigázni a hallgatók érdeklődését azokkal a témákkal, amelyekről majd az elkövetkezendő 20 adás szól. De most természetesen korabeli muzsika. Andalodjunk! Érdekes, hogy én nem az ékszerekkel kapcsolatban ismerkedtem meg veled, hanem egy galériában dolgoztál akkor, és az én gyönyörű festményeimből rendeztünk ott egy tárlatot és egy aukciót, és nagyon-nagyon hálás vagyok neked, mert olyan hihetetlen számomra is ismeretlen tárgyakra is fel, különösen a grafikai gyűjteményem, hogy amire nem is emlékszem, hogy egyáltalán az az enyém volt, de szó, ott csak megcsodáltam az ékszereket ugye abban a galériában, és akkor én még nem is tudtam, hogy te ékszerszakértő vagy, úgyhogy az ismerettség közbejött a te és az ékszerek között. Most tehát akkor tanultál, de hogy lett a gyakorlat? Tehát hogyan lettél te ékszerszakértő, és kiknek van elsősorban szükségük ékszerszakértőre? Tehát nekem, akinek mondjuk egyáltalán nincs persze nagyon-nagyon értékes ékszerem, de nekem, mint egyszerű tulajdonosnak szükségem lehet rá? Azon kívül, hogy megkaptam, vagy megvettem.
Jó, akkor azzal kezdeném, hogy nálam ez úgy folytatódott, hogy ugye elhelyezkedtem a műkereskedelemben, és nyilván onnan jött a szakmai gyakorlat, és ugye hozzá tanultam, tehát Becsüs Akadémiákon különböző szakirányok vannak, elvégeztem az összeset, és közben a kereskedelmi gyakorlat folytán jött létre, vagy alakult ki ez a tapasztalat, mert nyilván egy rész az elmélet, és hiába tanulunk mondjuk adott esetben a gyémántokról, az nem helyettesíti azt, mint hogyha naponta több gyémántékszerrel találkozik az ember, saját kézbe veszi, saját maga vizsgálja be ezeket az ékszereket.
Hát ez pontosan olyan egy nagyon rossz hasonlattal, de talán mégis találó hasonlattal, hogy elvégzem az autó, a jogosítványhoz hát az elméletet,
meg
de
minden,
hát kutya
persze.
Fülét nem ér, hogyha nem. Én nem ülök be a volán Polen. Mellé, és nem kezdem el csinálni
ez ugyanígy
a gyakorlatban,
van. Ez
gondolom,
van.
Ugye?
Ez pontosan ugyanígy van, igen. Igen. Tehát ahhoz, hogy szakértővé váljon az ember, az azért legalább 5 év szükséges gyakorlatban, de inkább 10, vagy jobb, hogyha több évtizedről beszélünk, igen. Az pedig, hogy kinek van szüksége ékszerszakértőre, vagy ékszerbecsűs közreműködésére, nyilván azoknak, akik szeretnének eladni, vagy szeretnének vásárolni, mondjuk egy kereskedelmi tranzakció kapcsán, hogyha valaki szeretne eladni egy ékszert, vagy akár csak felértékeltetni, akkor ő fordul ékszerbecsüshöz, és akkor az ékszerbecsűs először is megállapítja azt, hogy az az ékszer miből készült, mondjuk adott esetben milyen nemesfémből, annak milyen a finomsága, annak mi a súlya, mikor készült és hol, és hogyha ez az ékszer tartalmaz drága köveket, akkor nyilván azt is tudja kategorizálni, és ezzel együtt, vagy mind ezeknek függvényében kialakít egy árat, egy piaci árat. A vásárló pedig eldönti, hogy ezt egy árverés keretén belül szeretné értékesíteni, vagy bizományba, vagy akár készpénzért.
Mondd, vannak az ékszerszakértői éveidből nyilván vannak olyan történetek, amik egyrészt nagyon meglettek, vagy egy felfedezés számba ment valami, szóval ez itt most majdnem a bulvár helye, mert engem nagyon érdekelnek az esetek. Tehát amikor elmesélsz valamit, akkor az számomra akkor válik igazi élményé, amikor megtapasztalom, hogy akkor meglepődtél, vagy mellé fogtál, Isten ne adja, nem tudom, volt-e ilyen, vagy valakinek valami váratlan örömet okoztál, vagy éppen csalódást?
Nekem most így egy történet jutott eszembe, és ez tényleg nagyon szorosan kapcsolódik a gyémántokhoz, amit az előbb is éppen a gyémántokról beszélgettünk. Egy 10-szeres nagyító, ékszernagyítót használunk mi vizsgálathoz, ennek az a neve, hogy Lupe. Ennél nagyobbval nem is érdemes, mert hogy nagyobb erősségű nagyítóval nem is érdemes vizsgálódni, mert esetleg az ember olyanokat is meglát a kőben, amik csak nehezítik annak a kőnek a felértékelését és megítélését, így van. És egyszer egy ilyen gyémánt vizsgálatkor derült ki, hogy az a gyémánt rendelkezik zárvánnyal, ami hát nem ritkaság, viszont egy csodálatos gránát zárvánnyal. Tehát, hogy egy másik drága kő volt a zárványa, és hogy ez a gránát, ez egy kristályosodott formában benne volt. A gyémánt közepén volt egy piros gránát. Tehát ez egy csodálatos kő
ez
volt.
Ez egy ritka dolog, nem?
alapvetően nem feltétlenül ritkaság, de az, hogy ez nagyító alatt is, tehát nem csak mikroszkopos nagyítás alatt, hanem hogy egy rendes ékszer nagyító alatt is látható volt, inkább ez a ritkaság. Igen, és hogy láttam az abszolút kristály formában a gránátot benne, a piros gránátot benne.
Ez megdobta az ékszer árát?
Nem, mert attól még zárvány. Tehát a zárvány az
mindig zárvány, az zárvány még akkor is, hogyha drága kő.
Az csak egy becsüsnek vagy egy szakértőnek lesz öröm, hogy egy ilyesmit láthat. A zárvány az, zárvány az mindig értékcsökkentő hatású.
Időnként osztorozom műsorvezető kollégáimat, mert hosszú percek után én azt gondolom, hogy legalább negyed óránként el kéne mondani, de hát ezt az újságíróiskolákban is tanítják, hogy ki a stúdió a vendége, ugyanis ha valaki nem ül le odaszögezve egy székhez vagy egy fotelhez, és a legelejétől hallgatja a műsort, akkor bizony egyszer csak azt mondja, hogy vagy azért, mert tetszik neki a műsor, és akkor azt mondja, hogy ki ez az okos nő, aki az ékszerekről beszél. Vagy mondjuk azt mondja, hogy a fene egye meg, hát már most miért van az ékszerekről, miért nem másról, ez lehet, hogy egy férfi, akit egyáltalán nem érdekel, és szeretné tudni a stúdió vendég nevét. Úgyhogy most ezennel én pótolom, hogy ne csak tanítsam ezt a szabályt. Vendégem a stúdióban ékszertörténeti sorozatunk szakértője Alt Andrea. Itt az ideje lassan, hogy csigázzuk fel a hallgatók kíváncsiságát, hogy mi mindenről lesz szó a két hetenkénti ékszeradásunkban, amelynek ugye az a címe, hogy ékszerről mindent. Ez persze nem csak ennek a sorozatnak a címe, hanem a te mostani munkáddal kapcsolatos is, hiszen a galériát aztán ott hagytad, és most már csak ezzel foglalkozol, és ez most indult, úgyhogy nagyon kíváncsiak vagyunk természetesen az eredményekre. De hogy akkor az ékszerről mindent, akkor ez a cím mit rejt? Hát minden természetesen,
igen,
de hogy
mégiscsak. Elég propánsz címválasztás, tehát hogy tényleg ékszerről minden, de még egy mondattal visszaugranék egy picit időben, tehát ugye a közel 20 éves szakmai gyakorlat alatt tapasztaltam azt, hogy azok, akik vásárolnak, teljesen mindegy, hogy milyen értékű ékszer, tehát lehetett az bizsús, és lehetett az több millió forintos drágakövekkel megpakolt ékszer is. Kíváncsiak annak az ékszernek a történetére, tudni szeretnék a paramétereit annak az ékszernek, ugyanez vonatkozott műtárgyakra is. Tehát, hogy azt tapasztaltam, hogy a vásárlót mindig érdekli, hogy mi van az ékszer mögött. Tehát, hogy nem pusztán a tárgyat vásárolja, hanem kíváncsi a mögötte rejlő információkra is. Ezért hoztam létre ezt az ékszerről mindent nevű vállalkozást is, amit bárki megtalál ékszerről mindent néven az interneten, és ott tud tájékozódni erről a projektről. Tulajdonképpen workshopokat szervezek, hétvégi workshopokat, különböző tematikák szerint lettek kialakítva. Itt megtalálható ékszertörténet is. Külön foglalkozunk a gyémántokkal, amit úgy veszem észre, hogy ez mindenkinek nagyon izgalmas téma.
Nagyon favorit téma.
A favorit téma, igen, megunhatatlan. Ezen kívül színes drágakövekkel külön foglalkozunk, a gyöngyel külön foglalkozunk, és egyéb más szerves drágakövekkel, illetve 4 órás előadásokkal is készülök, amik szintén különböző ékszertörténeti periódusokat foglalnak magukban. És még egyet szeretnék hangsúlyozni, szakmai tréningeket tartok olyan ékszerházaknak, ékszerüzleteknek, akikben szintén felmerült az igény arra, hogy egy vásárlónak ne csak a díszdobozos árut nyújtsák át, hanem professzionálisan tudjanak rendelkezésre állni, és az ehhez szükséges háttérinformációval kívánok
egészen segíteni.
Egészen
döbbenetes, amikor azt mondtad, hogy 4 órás előadás. Hát én is szoktam előadni. Utoljára az Oszaka Egyetem magyar tanszékén volt egy 2,5 órás egybe szünet nélküli. De én akinek ez a mestersége, hogy beszéljen, és hát persze tudok én, reggeltől estig, szóval nincs arról szó, de másán kiállni emberek elé összeszedetten, akárhogyan készülsz rá, akkor is az egy komoly, nem csak szellemi, de fizikai, az állóképességet is próbára tevő tevékenység. Ezt a 4 órát csináltál most ilyet?
Igen.
És hogy bírtad? Mert nagyon ugye még a kezdetén vagy. Igen?
Igen, nagyon jól. Tehát annyira, ez nekem teljesen flow. Tehát, hogy akkor abszolút áramlásban vagyok. Tehát én imádom ezt a témát. Tehát minden egyes perc feltölt, és tovább görgetés viszem ezt az egészet hát magam előtt hatalmas munka. Lendülettel. Hát ez szerelem munka, igen, különösen.
Azt hiszem, nagyon igen. Nagy szerencse, hogyha valaki rátalál erre, mert egyébként ebbe is bele lehet fáradni. Azt nem mondom, hogy elfásulni, mert aki szerelemmel végzi a munkáját, az nem fásul el. Magamról tudom, és másokról is. De elfáradni elfárad. És csak a szerelem, a szenvedély, ami ehhez a témához fűzi a munkájához, az bizony át tudja lendíteni ezeken a mélypontokon. Egyébként meg a felcsigázásnál tartva azt hiszem, hogy nagyon illik ehhez a témához az a mondás, mely szerint kinek a pap, kinek a papné. Van, aki az aranyat, mások az ezüstöt kedvelik, megint mások a csillogó drága köveket, és sokan vannak, ahogyan már említettük is, a selyemfényű gyöngyök szerelmesei. Hát én is ide tartozom. Ennek ellenére nagyon szolid a készletem, és nem igaz gyöngyökből áll. De ez nem is érdekes, mert majd beszélünk erről
is. Légy
nyugodt,
igaz gyöngyökből, mert senkinek nem áll a készlete. Tehát amiket látunk utcán, ékszerüzletekben, azok tenyésztett gyöngyök. Uh-huh. Az meg pláne egy más kategória.
Igen, Palma de Mallorcán jutottam hozzá, nagyon megtetszett. És... Na jó,
tehát hidd el, hogy például gyöngyökről is lehet 8 órán keresztül. Tehát egy 8 órás, igaz, hogy az már gyakorlattal egybekötött.
Tudás van a te agytekervényeid között, hogy csak a gyöngyről 8 órás
csak
lehet.
A gyöngyről,
egyébként
igen.
Ez az egész téma egy fantasztikus kultúrhistóriai sorozatot ad, és azért is voltam boldog, hogy elindítjuk ezt a 20 részes kultúrmorzsákadást csak az ékszerekről, tehát az ékszerről mindent, mert olyan fantasztikus történelem óra is egyben. Beszélgetünk az ékszerekről, de azért a Romanovokról, és 8. Henriktől kezdve. Szóval ez számomra ezért is fantasztikus, hogy nehogy valaki azt így, hogy ez csak egy ilyen kis hilmi-holmi, lityi-lötyi női tracsparti két kávé között, mert ráadásul még kávénk sincs, mert csak az adásra készültünk. Úgyhogy a gyöngyök szerelmesei, mondom én, és akkor itt hagytuk abba, de azt hiszem, hogy nincs hölgy, akinek ne lenne álma innen továbbja. Például egy bármilyen kicsiny kis gyémánt gyűrű, vagy tévednék?
Nem, ezt nagyon jól gondolod, és így gondolom. Főleg, hogyha az a gyémánt gyűrű mondjuk egy eljegyzés keretén belül, vagy lánykérés keretén belül kerül átadásra. És érdekes dolog ez, mert hogy sokan azt hiszik, hogy ennek a gyémánt gyűrűvel, vagy gyémántoszoliterrel történő lánykérésnek valami hihetetlen tradíciója, és évszázadokra visszamenő.
Mert folyton azt látjuk, ugye, hogy letérdel a fiú, és átadja van, ezt a gyönyörű igen. Csillogó villogót.
Most ez igazából, hogy gyémántos jeggyűrűvel kérik meg a lánynak a kezét, ez egybeesik a mikrohullámú sütő megjelenésével.
Komoly?
Igen, 70
innen
éve.
Tudhatjuk, hogy innen nem olyan régi.
Nem olyan régi, így van. 70 éve van ez, hogy igazából gyémántos gyűrűvel kérik meg a hölgyek kezét. Sőt, azóta gyémántkarteleknek ez a nagyon komoly marketing stratégiájuk következményeképpen próbálják azt elhitetni, hogy gyémánt gyűrű nélkül már nem is lehet megkérni senkinek a kezét, és hogy csak ez számít igazi lánykérésnek.
Fiúk, halljátok, spóroljatok.
Spóroljatok, így van, spóroljatok. Úgyhogy többek között az ilyen gyémánthoz fűződő misztikumokról fogok beszélni egyébként egy hétvégi.
Miss Taylor gyémántjáról, meg majd, ja, hát csak amiket én
igen,
hallottam,
hát
meg
neki nem az a picike
kis. Hát nem.
Nem. Tehát ő nem piciben utazott, így van. De hogy
nem
a gyémántot,
csak férjeket tekintve, nem, gyémántokat
nem,
tekintve
nem,
sem.
Igen, és ott a férjeknek is komoly belépővel kellett
azt
érkezni.
Azt elhiszem, igen. Gondolom.
Miss Taylor egyébként nem csak hihetetlen méretű gyémántokat birtokolt, meg tudod, ő smaragdok szerelmese volt, iszonyatosan jól is állt neki a szeme színe miatt. A világ egyik leghíresebb gyöngyét, a La Pellegrinát is ő birtokolta, aminek az első tulajdonosa még első Erzsébet volt, sőt, első Erzsébet is csak nagy nehézségek árán szerezte meg. Igen.
Na, mit mondtam, hogy lesz itt még történelem? Óra is a kedvenc korszakaimból. Egyébként összeírtunk egy néhány csábító mondatocskát, hogy mire számíthatnak majd a hallgatók az elkövetkezendő 20 adás alatt, a sorozat 20 adása alatt. Például, kedves hallgató, tudtad-e, hogy milyen kevésen múlik, hogy a gyémánt, hogy gyémánt fülbevalót hordunk, és grafit ceruzával írunk, nem pedig fordítva. Egy-egy
furfangos.
Furfangos
nagyon
mondatot
furfangos,
várok.
Igen. Igen. Megengeded előtte, hogy azt megemlítsem, hogy itt most egy pár gondolat fog elhangozni a gyémántokról, és hogy ezen a hétvégén én egy ingyenes gyémántokról szóló előadást fogok tartani a 10. ásványbőrzén, ami a MOM Sportban kerül megrendezésre, és azokról, amik most itt elhangzanak, azokról egy kicsit bővebben, tehát az egyórás előadás keretén belül tájékozódhatnak, illetve várok minden érdeklődött szeretettel. Szóval visszatérve itt, hogy a kérdés az azt akarja
sugalni,
igen, köszönöm szépen, hogy igazából nem túl nagy a különbség a grafit és a gyémánt között, ugyanis mind a kettőt szén atomok alkotják. Tulajdonképpen a kristály szerkezetben van csak különbség, hogy a nem annyira a terminus technikusokba bocsátkozva, a gyémántnak sokkal komplexebb a szerkezete, míg a grafitnak egy ilyen sima rácsos réteges szerkezete van, ezért van az, hogy a grafitot rányomunk papírra, akkor az siklik rajta, mert ezek a kis rétegrácsok elcsúsznak egymáson. Ha gyémánttal próbálnánk ugyanezt, hát az elérnénk, hogy a papír kiszakad, sőt, alatta még az asztalt is megkarcoljuk, de egyéb nem történik. Tehát, hogy ezzel a kis blikfangos kérdéssel tulajdonképpen
a gyémántról majd különadásunk lesz, ezt te is hangsúlyoztad, mert hogy lesz miről beszélni, nem egy órát, hanem sokkal többet is lehetne. Például, hogy miért szeret a nyers gyémánt zsírban dagonyázni, utána pedig jó savfürdőt venni. Aztán nem hiszem, hogy sokan tudják, hogy a gyémántot hosszú időn keresztül nem sokra tartották, és csak a 18. században került, tehát az 1700-as évek elejétől került a drágakövek dobogójának az első helyére. És aztán azt meg szerintem nem nagyon tudják az egyszerű népek, még a hölgyek sem, hogy szinte minden drágaköbből, de még üvegből is lehet brilliáns csiszolni, egy sima
igen,
üvegből.
Hát veszem egy pillanatra a szót, igen, mert itt akkora félreértés van a brilliánsok kapcsán, ugyanis a brilliánst azt azonosítják a gyémánttal. Holott
igen,
a brilliáns,
igen, majdnem mindenki.
Igen, mert a köznyelvben már így szerepel, de a brilliáns az egy csiszolási forma. Tehát ugye a gyémánt az maga a drágakő, a brilliáns pedig a csiszolási forma, ami csiszolják a gyémántot, de ezt a speciális csiszolást, ezt természetesen bármin meg lehet ejteni, akár egy üveget is lehet brilliánssá csiszolni, vagy lényegében az összes drágakövet lehet brilliánssá.
És az összetéveszthető, mondjuk egy
hát
szépen
ez a lényeg,
csiszolt
persze, pont
üveg,
ez a lényege.
Összetéveszthető egy
akár egy üveg is egy avattatlan szemnek, igen, de hát ugye vannak
akkor
ezek
jól,
a gyémánt.
Jó átverések lehetnek ebből időnként.
Hogyne, persze. Vannak,
na, a csalásokról lesz még majd szó a továbbiakban is, de andalodjunk ismét, mert az én kedvencem Stepan Hauser játékát hallgatjuk.
Thank you.
Képzeljük most magunkat, ez andalító dallamokra, dallamok hatására egy párizsi bálba, ahol elengedhetetlen kellék volt például a minaudière, amiről még nem beszéltünk, de azért egy mondatocskát majd megér a zene után. Ezzel tudjuk ugyanis felfrissíteni magunkat a bál szünetében. De most még andalodjunk és táncoljunk egy kicsit. Párizsi bálból most visszacsöppenünk a stúdió légkörébe, és az utolsó szó, ami az ékszerek kapcsán elhangzott, az a minaudière volt. Hát ez egy francia abszolút szó, úgyhogy párizsi bálhoz igen nagyon illik, de más bálokon is használták igen ezt a kicsiny kis... Mit lehet erre mondani? Ez egy kis bálitáska, vagy ez mi volt?
Ez tulajdonképpen egy szelence, ez egy kis zsanéros nyitódású, általában nemes fémből készült, és vagy különböző drágaköveket helyeztek bele, mert hogy a díszítésképpen vagy zománccal borították, vagy gyöngyházzal, viszont funkcióját tekintve ez egy olyan pudrié volt, ahol a púder mellett szemfesték, arcpirosító, rúzs, tehát mindenféle ilyen kozmetikum, színes kozmetikum kapott helyet. Úgyhogy jól mondtad, hogy ezzel frissítették magukat, igen, a szünetekben.
Nagyon élveztem ékszer, volna, hogy szelence egy ilyen kis ékszerdobockám mm-hmm van, amit persze tánc közben le kellett tenni, mert ez nem váltáska
szerűség volt. Nem, ezt le kellett tenni. Igen, igen, igen.
Hát ez akkor egy kis megbízható emberek kompak voltak még a báron, és gondolom megtalálta az illető igen a kis váltszer után is.
Feltehetően, igen, igen.
Mondtam az előbb, hogy ennek annyira franciás hangzása van, hogy nyilván ott találhatták fel.
Igen. Igen.
Mint oly sok mindent, ugye?
Persze.
Frankhomban. Vendégünk a stúdióban továbbra is Alt Andrea ékszerszakértő, és akkor folytatjuk még az izgalmak fokozását azzal, hogy beszámolunk arról, ahogy a következő adásokban még mi mindennel foglalkozunk. Rengeteg dologról hittem én azt, hogy ez egy egészen más dolog, de majd a Vladimiriről, mint, tehát ugye én koktélként ismerem, de majd mindjárt szó esik arról is, maradjunk a megbeszéltek szerint annál, hogy mit jelent, mondom ez a számomra teljesen ismeretlen szó például, hogy gemma. Gemma. És egyáltalán gemma, és nem gemma, nem gemma.
Nem.
Ezt így kell ejteni.
Magyarul igen, fonetikusan igen. Gemma. A gemma az tulajdonképpen egy vésett kő. Ennek két fajtája van, az egyiket egészen biztosan ismered, és nagyon sokan ismerik, a kámea.
Na, a kámeát azt már ismerem. Igen, nem csak hallottam, hanem ismerem is
van,
ezt a vésett.
Így van, ahol domború mintázatot ad a vésés, és amikor homorú, azt úgy hívjuk, hogy intaglio, ez az olasz
ezt
szó alapján képezzük. Igen.
Ezek többnyire
medálok,
ezek
vésett
nem?
Kövek. Medálok, igen, de készítettek belőle mindenféle ékszer, tehát fülbevalót, egész nyakláncokat, ahol különböző gemmákat ugye összefűzték. fűztek láncokkal gyűrűket, karkötőt, de még hajtűbe is beépítették.
Szóval teljes szetteket magunkra lehetett volna ölteni.
Igen, igen. Az ókori rómaiak, meg ahonnan nyilván az ókorból eredeztethető, ott nem is elsősorban ékszer funkciója volt, hanem ilyen plakettszerű méretben állították elő, igen, és mind dísztárgy funkcionált.
Akkor műtárgy volt, igen. Nem ékszer funkciót látott el.
És ezt majd részletesebben beszélünk róla, hogy mert kámea tényleg egy nagyon izgalmas terület. Annyira sok mindenből lehet kámeát készíteni, tehát vannak úgynevezett nehéz kámeák, amiket keményebb drágakövekből alkotnak meg. Vannak puha kámeák, amiket kagylóból, lávakőből, szóval igazán izgalmas
melyik
terület.
Melyik a legdrágább anyag, amiből kámeát készíteni?
Bármiből lehet kámeát. Egyedül gyilmántból nem csináltak még kámeát, de smaragdból is készítettek, rubinból is és zafírból is kámeát. Ezek kevésbé látványosak, mint hogyha úgynevezett réteges, azaz lágenkövekből készülne. Mert ugye ennek pont az a lényege, hogy különböző rétegek, különböző színek emelkednek ki plasztikusan. Mm-hmm. Tehát egy homogén szín kevésbé lesz látványos, mint hogyha eleve az a szín több, vagy eleve az a kő több színből, rétegből áll.
Értem. Barokk gyöngyökről is lesz majd szó a gyöngy
kapcsán adásunkban.
Igen. A barokk gyöngy az végül is mit jelent? A barokk korszakban, tehát kötődik a barokk korszakhoz?
Nem feltétlenül.
Barokk, pedig azt hinnénk, hogy igen.
Barokkornak nevezzük azokat a gyöngyöket, amelyeknek szabálytalan amorf formájuk van. Mert ugye gyöngyről mindig egy ilyen abszolút gömb formára, igen, asszociálunk, holott ez nem törvényszerű, és azokat a gyöngyöket, amik amorf formájúak, barokk gyöngyöknek hívjuk. Ezeket a gyöngyöket egyébként, ezekből csodálatos ékszerkreációkat készítenek, éppen annak a gyöngy formájának megfelelően találják ki hozzá az ékszert, és az ékszernek a témáját.
Milyen mindenféle témában lehet
mindenféle témában, tehát
faragni?
Most mondok egy példát, tehát inkább próbáljuk meg vizualizálni, tehát, hogy készítettek barokgyöngyből már struc formát is, hogy a strucnak a testét teszi ki a gyöngy, és akkor hozzá nemesvényből készítettek lábat, nyakat, fejet. Tehát hogy ez körülbelül így kell elképzelni. Mm-hmm. Vagy mondjuk egy tritonnásva, ahol a férfi felsőtest egy delta formájú gyöngy. Tehát, hogy a gyöngy éppen milyen formával rendelkezik, ahhoz egy kreatív ötvös elkészíti az ékszert.
Aztán most jön az a bizonyos Bloody Mary, amit egyébként én nem kedvelek különösen, csak miután néhány koktélt azért nagyon szeretek, látom az itallapon, hogy Bloody Mary, tudom, hogy ez valami paradicsom, meg nem tudom én, vodka és fekete bors, de az ékszereknél mit jelent a Bloody Mary?
Az ékszereknél semmit nem jelent a Bloody Mary. Bloody Mary volt az első tulajdonosa annak a Pellegrino gyöngynek, amiről az előbb beszéltünk.
Ő volt ugyanis első,
igen. A Bloody Mary, igazából első Mária, ő első Erzsébetnek a testvére, a nővére, akitől megörökölte, illetve hát blikfangos módon visszajutott első Erzsébethez ez a gyöngy. Tehát, hogy ennek kapcsán fogunk csak Bloody Maryről beszélni.
Értem.
Igen.
De mondjuk a vinegretről meg a mártás jut eszembe, úgyhogy nem akarok nagyon konyha tündérnek tűnni, bár lehet, hogy egy kicsit azért az is vagyok, de szerintem nem akarok földhöz ragadtan konyhai példákat hozni, koktélt, meg vinegret mártást, de a vinegret az meg akkor micsoda,
itt,
mi fánterem?
Itt abszolút kapcsolódik ehhez az
ecet. Tojás, meg minden, igen.
A tojás már nem, tojás, csak az ecet. A vinegret az szintén egy apró méretű, akkor, ami tenyérben bőven elfér, egy picike szelence, ami szintén általában nemes fémből készült, nyilván nagyon szép cizellált dekorációval rendelkezik, és hogyha ennek a kis szelencének vagy dobozkának kinyitjuk a fedelét, akkor utána ott alatta van még egy fedél, ez már egy ilyen áttört fedél. És hogyha ezt kinyitjuk, oda helyeztek el, mert a korával kellett volna kezdenem, tehát hogy körülbelül a 18. században, és annak is az elején kezdenek elterjedni ezek a vinegrettek. Szóval, hogy kinyitjuk ezt a dupla fedelet, és ott egy szivacskának, egy ecettel átitatott szivacsnak volt helye. Ugyanis abban az időben tudjuk, hogy az utcán is, tehát a közművesítés, csatornázás, mint olyan, az igazán gyerekcipőben járt, sőt, szerintem boldogok lettek volna, hogyha gyerekcipőben jár egyáltalán. Tehát, hogy az utcák azok konkrétan bűzösek voltak. És aki rosszul ért határán volt ezektől a szagoktól, csak beleszippantott.
Ez már ismerős egyébként, hogy ecsettelt érítették magukhoz.
Ez az, igen, csak az beleszippantott, és akkor igen. És akkor rögtön magához tért. Aki különösen érzékeny volt az ecet szagra, az mondjuk fűszeres ecetbe áztatta ezt a szivacsot, de hogy az ecet az elengedhetetlen volt, és innen a név, igen, a vinegárról.
Visszamehetünk a konyhába, és milyen jó nekünk otthon a fűszeres ecet, amit akár házilag a is ugye meg tudunk ecet, az ételeinkhez alkotni. Igen. Kreativitás
és
kérdése.
Mennyivel jobb helyen van a salátán, mint hogy azt szippantgassuk.
És az igen. Utcák ugyanbár eléggé koszosak, majdnem szerte a világon. Japán kivétel, bocsánat, ezt hozzá kell tennem, de azért sokkal jobb, mint hogyha a szippantgatnánk. Aztán végre, ami nem a konyháról, konyhát juttatja eszembe, az bizony Hans Holbein a festő neve. Viszont én csak festőként ismerem Hans Holbeint, különösen 8. Henrik 100 millió formában megfestett portréját.
Igen,
tulajdonítjuk igen. neki, sok más mellett persze, de most hogy kerül az ékszerek közé? Ékszertervezett, vagy mit csinált?
Eltaláltad.
El?
Teljesen, közepébe, igen. Ékszertervező is volt, igen. Méghozzá pont 8. Henrik feleségeinek tervezett először ékszereket.
Akkor mégiscsak a 8. Henrik, hogy itt a kapocs.
Abszolút 8. Henrik a kapocs, igen. Hát ugye, mint ahogy említetted, számos portrét készített róla, és szerencsétlenül járt asszonyairól is, ugyebár.
Majdnem viszont sok munkája lehetett, mert egymás után hújtak a fejek, és az új asszonynak
igen.
ékszert kellett tervezni.
Az új asszonynak ékszert. Az új asszonyról először portré, amíg a feje a helyén van, és akkor ahhoz utána egy ékszert is
ahogy
kellett tervezni.
Ahogy utána a fej lehull.
Akkor már igen.
Akkor már jön az új feleség az új ékszerrel, a porté után.
Így van, és 8. Henrik után a lánya első Erzsébet is megtartotta Holbeint udvari ékszerkészítőnek, pontosabban, bocsánat, tervezőnek, tehát ő azért nem ötvös volt, udvari ékszerkészítőnek, és ennek kapcsán majd egy igazán kuriózumról is fogunk beszélni, az úgynevezett Holbeineszk ékszerekről, amiket most itt időhián nem tudok kifejteni, de hogy ez egy rendkívül különleges ékszertípus. Rendkívül különleges ékszertípus, amit a 19. században újraélesztettek a neoreneszánsz korszakban.
De milyen ékszer ez a különleges ékszertípus?
Egy picit, mondjuk egy percig.
Fel kell tetted a kíváncsiságomat.
Azt gondolom, igen. Mindenképpen Holbeinnek a portréiból érdemes kiindulni, tehát azokat a portrékat, amiket interiőrben helyezett el, azaz egy szoba belsőben, általában a portré alanyt asztal mellett mögött ábrázolta. És ezen az asztalon kárpit volt. Ez a kárpit, tehát ezek ilyen flamand kárpitok voltak, és ezeket elnevezték Holbein szőnyegeknek, mivel hogy az ő festményein szerepelnek. Ez ugyanolyan, mint a itáliai reneszánsz képeken a lottó szőnyegek, melyeket Lorenzo Lotto festett.
Igen.
Tehát, hogy ezeket a művészekről nevezték el utána. És a Holbein szőnyegeknek van egy jellegzetes mintázata, és amikor ő készítette ezeket az ékszerterveket, akkor a szőnyegnek a mintáját használja fel kvázi dizájnként. Innen a Holbeineszk, mint ékszertípus elnevezés.
Na hát én csak ámulok és bámulok. De jó hallgatni. No, most már nincs túl sok időnk a mai beharangozó adásból. Én most csak annyit mondok, hogy a Fabergé tojásokról szerintem majdnem mindenki hallott, még aki nem is nagyon ismeretes, vagy ismert az ékszerek világában, vagy ismerős az ékszerek világát illetően, és ezért a következő adásunk majd erről szól egy centenárium kapcsán, de azért korán sem annyit beszélünk majd, hogy ne érdemelne most egy kis felvezetést, így az utolsó perceinkben a következő adás témája a Fabergé.
Igen.
Fabergé, illetve a Fabergé tojások.
Tojások, és remélhetőleg egyéb műtárgyak.
Egyéb
műtárgyak
is, bár ugye erről ismerik a legjobban.
Erről ismerik legjobban, de hogy itt a lényeg az, hogy ő nem csak tojásokat készített. Tehát megnézzük, hogy mi az, amit még melyek azok a műtárgyak, amelyek kikerültek műhelyéből, és egyáltalán ez az egész cég, hogy mit jelentett az, hogy valaki a cárnak az udvari ékszerésze. Ilyesmiről fogunk beszélni a centenárium kapcsán, hiszen 1920-ban halt meg Fabergé.
Köszönöm szépen, Andrea, a mai adásnak, most csak egy kis zenélésre marad időm.
Én köszönöm, hogy itt lehettem.
Ékszerről mindent sorozatunk következő adásával március 4-én jelentkezünk, de Kultúrmorzsák jövő szerdán is lesz. Viszont hallásra itthon és a nagyvilágban Bayer Ilonát hallották.